Sziasztok, ez itt a Szinkron Tolmács, Kócián Péter vagyok, a vendégeink szedelőzködnek, Brown Robert már elfoglalta a mikrofonját. Szia, Robi!
Sziasztok, mindenkit sok szeretettel!
Robert kommunikációs tanácsadó, és ezzel foglalkozik. Ezt jól mondtam, nem?
Bármi, amit mondasz, ez mindig jó.
Szabó László megérkezett a stúdióba, ő még nem mikrofonkész, Galamb viszont a Magyar Televízió műsorvezetője. Mondjad!
Szevasztok, hely!
Szóval ő már itt van, és Szabó László is elfoglalta méltó helyét.
Igen, elnézést a késésért, jó délutánt mindenkinek!
Ő a Fidesz kurátora az MTV kuratóriumában, egyébként meg főiskolában tanít, meg gimnáziumban is tanít, most megkérdeztem tőle. Amiről beszélgetni fogunk, azok az aktuális események, azt hiszem, hogy amivel mindenképpen kezdeni kell, vagy folytatni kell, mert a múlt héten is erről beszéltünk, az a cigányok helyzete, meg a cigányok ideje ma Magyarországon. Azt feltételezem, hogy Brown Robert föl van háborodva azon, ami történik ezen a területen, és azt várom most így tőle, hogy azt mondja, hogy szörnyű, ami történt, megállt kell parancsolni azoknak a nyelvi, társadalmi tabuk ledöntésének, ami az elmúlt hetekben megtörtént, és a liberálisoknak ki kell állniuk a liberális értékek, az emberjogi értékek védelme mellett. Jól gondolom, hogy ez az álláspontod?
Nem, de ha te elmondod az álláspontodat, akkor nekem szinte már itt nincs is dolgom. Nem, szerencsére nem ez az álláspontod. Ez mindenképpen megnyugtat, hogy ilyen olyan álláspontom van, amit te nem tudsz kitalálni.
Szűklátókörű liberális álláspontot mondtam neked, vagy adtam oda
nem,
neked?
Nem, tehát hogyha az a kérdés, hogy én mit gondolok erről ma, akkor ez a végtelen szomorúság. És nyilván ez egy nagyon sokrétű szomorúság, nyilván borzalmasan szomorú az, ami történik az országban, és ennek nyilván van ilyen szociológiai, meg szociográfiai aspektusai, hogy tevesen van egy elég jelentős társadalmi réteg, és én azt gondolom, hogy ez nem elsősorban etnikai probléma, hanem amit sokszor elmondtak, mély szegénységi probléma van, sok százezer millió ember, aki úgy él Magyarországon, ahogy él, és ez kiszorítja őket a munkaerőpiacról, akár már generációk óta, és ezért hát nem marad más, mint különféle módokon megpróbálni megélni. Szerintem egy másik szintje a dolognak az, hogy ez hogy eszkalálódik. Egy válság idején egyébként is nagyon rossz társadalmi mentális állapotok között, akár etnikai gyűlölködésé, és van egy harmadik probléma, ami politikai, amiben a legnagyobb szomorúság az, hogy összeér, aminek össze kell nőnie. Nevesen, hogy a Fidesz és az MSZP, a Fidesz vezetője és az MSZP vezetője, az tulajdonképpen egybehangzóan bár, de nyilván különböző hangsúlyokkal egyrészt megpróbál megmaradni a saját maga kijelölte populizmusban, és ahogy az angol mondja, have it both ways, megpróbál mindkét módon megfelelni, ez az egyik, a másik pedig, hogy ez a megfelelés vágy, ez azért olyan mondatokra sarkalja őket, amiket mondtak, olyan intézkedésekre sarkalja vagy nem sarkalja őket, mint amiket csináltak vagy nem csináltak, és ez pedig erősíti az első kettőt, nevesen a rossz társadalmi állapotot, és ezeknek a nagyon rossz sorban lévő embereknek a további kirekesztését a társadalomból.
Teret nyert a cigányellenesség hivatalos fórumokon is? Politikai pártokban?
Szerintem a cigányellenesség már nagyon régóta teret van nyerve.
De elérte azokat a szinteket politikában, médiában, amelyet eddig még nem...
Szerintem nem a politika, e tekintetben nem a politika és a média baj. Szerintem az a baj, amikor az én babysitterem azt írja nekem egy SMS-be, hogy aki velünk él, azt remélem gondolkodik úgy, hallja, amit mi képviselünk, hogy hát azért most már ez elég, és a nem tudom én, a nálunk dolgozó egyik munkatárs, az hát csak forwardol persze egy mailt, ami valamilyen jobbikos levlistáról érkezett, és nyilván nem meri odaírni, hogy egyetértek vele, de gondolom, hogy azért továbbítja nekünk, mert alapvetően egyetért. Tehát szerintem nem a fönt van a baj, hanem középen. És hát minden politika az arról szól, hogy mi történik középen, és azt gondolom, hogy ott szabadulnak el az indulatok.
Szabó László? cigányellenesség hivatalos teret nyert, politikusok beszélhetnek róla, a média sokkal szabadabban beszélhet erről, rendőrkapitány kijelenthet olyat, amit korábban úgy gondoltunk, hogy nem jelenthet ki. Változás ez?
Hát nem érzem magam különösebben felkentnek arra, hogy a cigány kérdésben vélemény nyilvánítsak, de abban talán merek, hogy általában is úgy gondolom, hogy ennek az országnak komoly problémája, hogy viszonylag ritkán meri a dolgokat a maguk nevén nevezni. És ez a szörnyűség, ami történt, és ennek a szörnyűségnek sokféle rétege, az talán segít abban, nem tudom, hogy a dolgokat merjük a saját nevükön nevezni, akkor is, hogyha az politikai érzékenységeket, meg politikai szavazatszerző képességeket veszélyeztet.
Tök jó, egyetetek. Nevezzük nevén.
És nevezzük a nevén azt, ami történt.
Mi a neve?
Hát nevezzük a nevén azt, hogy ebben az országban élnek közöttünk olyan polgártársaink és olyan állampolgártársaink, akiknek az elmúlt években a bűnözésre való hajlamuk az megnövekedett, és sajnos ezek között, a polgártársaink között talán többségében vannak a cigány származásúak. És ezzel a problémával kezdjünk valamit, próbáljuk ezt a problémát detektálni, és miután detektáltuk a problémát, akkor ne a politikai szavazatszerző irányultságunk mentén, hanem a probléma megoldása mentén próbáljunk erre megoldásokat találni.
Kérdezzetek valamit? Bocsánat, csak hogy azzal mondjuk nyilván egyetértek, hogy nőtt a bűnözés, mondjuk így összefoglalóan. De azt számolja valaki, hogy a kényszervállalkozók adóelmismásolása tekintetében mennyire nőtt? Most tudom, a két dolognak semmi köze nincs egymáshoz, csak ha kijelentjük azt, hogy a bűnözés nőtt, és abban a romáknak, mondjuk a cigányoknak az aránya nagyobb lett, ez bizton állíthatjuk-e, hogyha összefoglalóan
nézünk? Hát ugye a hivatalos statisztikák, még ez se állítják.
Erőszakos bűncselekményekről beszélünk? Miről beszélünk? Hol vannak azok a számok?
Hát a hivatalos statisztikák ugye még ezt se állítják, mert még azt mondják, hogy az erőszakos bűncselekmények száma csökken, meg a nyilvánosságra kerülő napvilágra kerülő bűncselekmények száma, meg az emberülések vagy a gyilkosságok száma is csökken. Nem hiszem, hogy ez a megközelítés alapja, hogy a statisztikákban mit látunk.
Tök jó, itt van előttünk a mikrofon, tehát tényleg nevezzük nevén a dolgokat. Tehát, hogy az a kérdés, és ez ilyen fehér-fekete, az a kérdés, hogy azt gondoljuk-e, hogy van-e összefüggés bárkinek a bármilyen morális cselekedete, bűnözik vagy nem bűnözik, és a etnikai hovatartozása, a bőrszíne vagy ilyen jellemzőkkel leírható dolgok között. És nekem az a nagyon határozott állításom, hogy nincs ilyen összefüggés. Statisztikailag van egy csomó összefüggés, és csak hát ez nem érdekel engem. Tehát, hogyha holnap valaki összeszámolja, mert azt ma nem számolják, hogy a kék szeműek azok mit csinálnak, meg a zöld szeműek mit csinálnak, és hogyha nekem valaki azt mondja, hogy a zöld szeműek azok több banánt esznek, mint a kék szeműek, akkor azt mondom, hogy biztos igaz, mert megszámolta. Csak ennek semmilyen relevanciája nincsen. És nem akarom ezzel elbagatellizálni a kérdést, mert ennek az egész ügynek egy csomó nagyon releváns aspektusa van. Azt pont nem releváns, hogy milyen a bőrszíne az elkövetőknek. Ráadásul az a legviccesebb, hogy a múlt hét, a két hét az tök drámai volt a tekintetben, mert történt Miskolc és történt Veszprém. És Miskolcon ugye az történt, hogy ez a rendőrkapitánynak látszó tárgy, ez azt méltóztatott...
Ez elég bunkó megjegyzés volt.
Nem, szerintem ez egy nagyon...
Degradáló.
Szándékosan volt az. Én azt gondolom, hogy egy normális országban nem lehet rendőrkapitánya az, aki azt mondja, amit ez a, még egyszer mondom, hát ha beperel, rendőrkapitánynak látszó tárgy mondott. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy bizonyos bűncselekménytípusokat, azokat többségében romák követnek el. Ha jól emlékszem, ez az ilyen utcai rablás típusúak voltak. Majd pedig
pontosítsuk, azt mondta, hogy csak ők követnek.
Csak ők követnek el, még jó. És utána két hét múlva megölték ezt a nagyszerű kézilabdázót, akit, ha jól értem, egy nem utcai rablást elkövető csapat ölt meg, hanem egy mérhetetlenül szervezett bűnöző maffia. Vagyis, hát valami mérhetetlen disznóságot követtek el ezek a mafiózók. Magyar bűncselekményt követtek el. Ugye, mert egyrészt a miskolci rendőrkapitánynak látszó, az azt mondja, hogy vannak a magyar bűncselekmények, meg a roma bűncselekmények. Pont az ilyen szervezett, szisztematikus tud, az egy magyar bűncselekmény.
Vagy olasz.
Hát, de, igen, most ő nem, ezt a, pont, ő nem ezt a kettőt választotta külön. És akkor történik két hét múlva rá valami, amit hát a romák mérhetetlen aljassággal itten privatizáltak egy magyar privilégiumot.
Uh-huh. És ez de nem azt mondta a miskolci rendőrkapitány, hogy maga elé vette a beosztottjainak az elmúlt héten született, hónapban született jelentéseit, végig számolta, hogy az elmúlt hónapban történt 100 utcai rablás, és ezen az utcai rablásból elkaptak elkövetőt mondjuk 24-et, és ez a 24 elkövető mind azt állította magáról, hogy ő roma.
Hát de erről
tehát ő detektálta a problémát, a miskolci
rosszul méltóztatott detektálni a problémát. Hát erről beszél. Ez a nevén nevezése a dolgoknak, hogyha ezek a beosztottak, azt jegyezték volna le, hogy valamennyi elkövetőnek kék a szeme, a kapitány úr ugyanezt a megjegyzést tette volna, és ugyanúgy nevetségessé, más szempontból felháborítóvá tette volna magát, mert azt mondta volna, kiállt sajtótájékoztatni, és azt mondta, hogy detektáltam a te szavaddal a problémát. Miskolcon ma az a probléma, hogy ilyen és ilyen típusú bűncselekményeket a kék szeműek követnek el, és innentől kezdve mi következik ebből, hogy ugye hát egy rendőrkapitány ez egy hierarchikus szervezet, tehát ő most utasítást fog adni. Milyen utasítás következik ebből? Az az utasítás, hogy a kék szeműeket azonnal meg kell akadályozni, hogy ilyen cselekményeket kövessenek el. És ezen azért eléggé mosolyognánk, hogyha bevinnék hirtelen a kék szeműeket, de mert statisztikailag a rendőrkapitány úr úgy sikerült olvasni ezeket a jelentéseket, hogy azokként, ahogy te egyébként fogalmaztál, hajlamosabbak. Tehát ő akkor látja el jól a dolgát, hogy ezt a hajlamot, ezt azonnal rendőri cselekvésé.
Mert ugye változás. Egy fontos momentum az hiányzik, hogy ugye azt mondja a miskolci rendőrkapitány, akit nekem eszemágába sincsen se megvédeni, se megtámadni, mert nem vagyok képben a tevékenysége egészét illetően, azt mondja, hogy ezek az emberek, akiket egy ilyen bűncselekmény elkövetése után elkapnak, az az egyik első dolguk, hogy ők a kihallgatáskor közlik, hogy ők cigány származásúak, mert hogy úgy vélik, hogy majd az eljárás során, a rendőri, majd később a bírósági eljárás során ez számukra előnyt jelent, hiszen a hátrányos helyzetük miatt enyhébb büntetésre számíthatnak. Én idézem a miskolci rendőrkapitányt, ezt mondja. Tehát abban én mélységesen egyetértek, hogy elkövetett bűncselekmény és morál, valamint származás között az ég egyadta világon nincsen tök semmi
jó,
összefüggés.
Egy fontosat ma.
És aki ezt állítja, világos. Aki ezt azt állítja, az kiírta magát a normális emberek sorából. De azt azért fogadjuk el a miskolci rendőrkapitánytól, akinek egy világos felelősségi köre van, hogy ebben a felelősségi körben ő találkozott 24 üggyel, mert ennyi került elé összesen, és ez a 24 ügy valamiben megegyezett, abban egyezett meg, hogy az elkövetők mind azt állították magukról, hogy ők cigány származásúak.
Válasszuk el egymástól
az
állításokat, csak még egy mondat. Válasszuk el egymástól az állításokat és a következtetéseket. A rendőrkapitány úr méltóztatott állítást tenni, ez a bizonyos statisztikai relevancia, és ebből méltóztatott levonni egy következtetést. Szerintem ez a következtetés hibás. Én nem értek például egyet, de ne tekintsük ezt egy tényállításnak.
Olvastatok olyat, hogy ő lemondta ebből?
Most te mondtad, azt a következtetést vonta le, hogy ezt azért mondták.
Csak cigányok végzik el ezt a
nem. Az a statisztikai relevancia, az egy tényállítás. Tények, mi van létéről, most nem szeretnék jutatni. A következtetés az az, amit te is idéztél, hogy ezt azért mondták volna, és tartották volna fontosnak, hogy ők etártkörben előnyt élvezzenek a mindenféle eljárások, majd pedig utóbb a bíróságon. Ez következtetés, mert valószínűleg, hogy ugyanezekben a jegyzőkönyvben ezt is belediktálták volna, hogy roma vagyok, és ezt most önnek azért mondom, főtörzsőrmester úr, mert szeretnék önnél előnyt kapni, és innentől kezdve egyébként literátus emberként pontosan ismerem a jogalkalmazás minden módozatait, és a bíróságon is szeretnék valószínűtlennek tartom ezt, tehát ez egy következtetés. Szerintem rendőrkapitány úr rossz következtetést vont le. Egyébként ez a rossz következtetés nem csak rossz következtetés, de veszélyes következtetés, és ha semmi egyéb okán, akkor épp ezért kellett volna őt leváltani azonnali hatálya, mert hogy látható módon nem képes helyes következtetéseket levonni, és bizony rendőrkapitány veszélyes.
De ezzel nem is volt baj, csak vissza lett helyezve. Tehát, hogy engem szeretem. Sokkal jobban zavar, bocsánat, engem sokkal jobban zavar, mert oké, vannak akárminek látszó akárkik, elég sokan ezt tudjuk, tehát ezt kimondhatjuk, ugye? És ők mondják a magukét, amivel szintén nincs baj. Ha ez az illető egy olyan pozícióban van, akinek az a dolga, hogy egy várost, a városnak a közhangulatát megvédje, megvédje az ott élő embereket, és megakadályozza, hogy bármiféle ok miatt ezek az emberek egymásnak ugorjanak, vagy pedig apropót adjon nekik, hogy okuk legyen egymásnak ugrani, az nem lehet annak a városnak a rendőrfőkapitánya. És az ő mellette összefogtak a helyben élő erők, jobbról, balról, középről mindenkik, és kivonultak az utcára. És ezt az embert visszahelyezték. Ez engem sokkal jobban zavar, mint hogy ez a valaki mondott valamit.
Ezt a metszetet én is felszerettem volna vetni nektek, hogy mi történik? Az államigazgatás egyik magasrangú vezetője, a miskolci rendőrkapitány, állít, amit állít. Most, hogy azzal egyetértünk, vagy nem, ez egy, vagy megbeszéltük, vagy nem, majd visszatérünk rá. Majd ezek után az államigazgatás fölötte lévő vezetői úgy döntenek, hogy ezt az államigazgatási vezetőt eltávolítják arról a posztról, mert az a állítás az nem volt helyén való. Majd ezek után politikai nyomásra az államigazgatási vezetők meghátrálnak, és azt mondják, hogy hát akkor bocs, mégsem igaz. Én nekem ez, bocsánat, én nekem ez az államigazgatás működésének az agyréme kategóriába tartozik.
Én ezt a politikai működés agyrémének tartom, működés. De várjál, maximális egyetértek azzal, hogy és galambal is persze, hogy az egészben a legvérlázítóbb, az persze abszolút.
De várjál, a politikai működés az szerintem rendben van. A politikai mert a politikai működés mit mond? Azt mondja, hogy az ő helyi politikai érdekeinek megfelelően látja dolgozni a rendőrkapitányt. Ezért megpróbál gyomást gyakorolni a hatalmi ágak egy másikára, az államigazgatásra. És az az nincs rendben nekem, hogy ettől az államigazgatás kapát kasszát eldob, hanyat, homlok, menekül, és azt mondja, hogy jó, rendben van, akkor meghajlok a politikai nyomás el.
Szerintem nem ez történt, mert hogy kifejezetten tehát az államigazgatás az politikai irányítás alatt működik, tehát a demokráciában ez így működik. Természetesen ilyen értelemben az államigazgatás tök helyesen járt el, mert nem a rendőrkapitány, aki az államigazgatás része, már hogy az országos fő, váltotta le, majd helyezte vissza, hanem ő kapott egy utasítást, egyébként az államigazgatás részét képező, de politikai háttérre rendelkező miniszterétől, majd pedig nem titkolt módon ugye a miniszterelnök, akinek kifejezetten politikai irányítás a dolga az államigazgatás fölött, ezért választották őt meg, van egy értéksemlegesen működő államigazgatás, tételezzük föl, és a magyar nép úgy döntött, hogy helyesen vagy helytelenül ezt sem vitassuk, hogy azt az értéket bízza meg irányítani, ezt az értéksemlegesen működő, amit a MSZP vagy a Gyurcsány Ferenc képvisel. És az az igazi nagy baj, nem az a baj, hogy oda helyezték, visszahelyezték, hanem az, hogy ez az ember, egy másik valaminek látszó tárgy, az sútba dobva azt az értéket, ami mondjuk azt a politikai oldalt, hitet, meggyőződést jellemzi, az azt mondta, mérhetetlen populizmus által vezérelve, hogy egyrészt, másrészt. És ennek az lett a következménye, ami egyrészt roncsolja az államigazgatást, mert szerencsétlen innentől kezdve nem fogja tudni, hogy mit kéne csinálnia, roncsolja a politikát, és minden egyebet
roncsol. És bocsánat, nevezzük nevén a dolgokat, ez azt jelenti, hogy Magyarországon mostantól legálisan lehet cigányozni és üdvözni, bármizni. Bárkinek.
Hát én ilyen messzire nem
mennék. Ez történt. Tehát, hogy legálisan lehet a rendőrfőnöknek cigányozni, tök mindegy, hogy milyen adatok alapján tüntetnek mellette, visszahelyezik, akkor lehet mostantól zsidózni bárkinek. Ha a rendőrfőnöknek lehet, akkor nekem is lehet. Érted? És az én számomra...
Ebben nem értünk egyet.
Szerintem ennek az egésznek ez a legnagyobb.
De visszamegy ez az elejére, de még a rendőrkapitányt hadd zárjam le. Mert hogy
de bocsánat, egy mondat, ne haragudj, és persze viszont. Tehát, hogy a rendőrkapitány lehet, hogy az ő szempontjából egy teljesen jogos tényt közölt, a dolognak az üzenete más. Ott középen, amit a Robi mond, ott egyáltalán nem foglalkozik senki azzal, hogy igaza volt a rendőrkapitánynak, és neki mit mondott a vallatóban az akárkicsoda, és hogy azt a bűncselekményt. Az üzenet, ami átmegy a társadalom felé, az az, hogy a cigányok a bűnözők. Uh-huh. És ezt értik meg azok, akik kimennek tüntetni. Értem, a miskolci rendőrkapitány mellett, őt leváltják, érted? Leváltják, mert azt mondják, hogy te cigányoztál, menjél el. Erre azt mondja az, aki ezzel nem ért egyet, hogy gyere vissza, jól tetted, hogy cigányoztál. visszahelyezik, ami azt jelenti, hogy cigányoztál, mégse rúgnak ki, visszahelyeztek, te vagy a király, most már mi is cigányozhatunk. Ez jött át, érted? Erről szól a továbbított e-mail, erről szól a babysitternek az SMS-e.
Nem értem, arra, amit mondasz.
Szabó László következik.
Csak, elhallgattam.
Ne, mert fontos, amit mondtál. Szerintem a dolog e tekintetben nem a miskolci rendőrkapitány helyén marad, vagy nem marad helyén ügyben nem végződhetett volna logikusan másképpen, mint vagy a rendőr, az országos rendőrfőkapitány, és vagy az igazságügyminiszter távozásával. Nem végződhetett volna másképpen. Mi történt? Az ők legjobb szakmai meggyőződésük szerint elmozdították a rendőrkapitányt, majd a politika azt mondta nekik, hogy gondolhattok ti bármit a saját szakmai meggyőződésetek alapján, vissza kell rakni. Ilyen esetben az államigazgatás azon felelős vezetői, akik elmozdították a helyéről a miskolci rendőrkapitányt, nem maradhatnak a helyükön. Föl kellett volna állniuk azon nyomban. Mert különben az történik, amit mondasz, hogy mostantól kezdve, vagy a Robi mondta már, bocsánat, hogy senki nem tudja, hogy akkor most mit lehet mondani, mert mit nem. Mert ezek szerint...
Tudjátok, mi a legnagyobb baj ezek?
De bocsánat, csak ez az államigazgatás működését nem csak rendőrkapitány, meg cigányozás, meg ügyekben, egyébként ez borzalmasan roncsolja.
De ezt mi nem látjuk. Aki kimegy tüntetni, ezt nem tudja, nem látja, nem érti. Nem.
Jó, de... Na, jó, de
jöjjünk vissza ebből az értelmiségi dumálásból.
A következő részben innen fogjuk folytatni, mert most lejárt ez a rész. Megbeszéljük azt, hogy mit jelent ez a magyar társadalom számára. A cigányozás, vagy egyszerűen csak az őszinteség, mindjárt folytatjuk. A szinkrontolmácsot halljátok, Braun Robert, Szabó László és Galamos Péter a vendégünk. A cigányokról beszélgettünk, a cigányok körül kialakult helyzetről. A Mai Népszabadság közölt egy még tavaly októberben készült felmérést, ebből idézek. A válaszadók 81%-a szerint erőszakos asszimilációt kell alkalmazni. Rá kellene szoktatni a cigányokat, hogy ugyanúgy éljenek, mint a magyarok. És egy érdekes megfogalmazás, mert ugye benne van, hogy a cigányok nem magyarok. Ugye ez egy állandó nyelvi probléma, hogy hogyan nevezze őket az ember.
Meg hogy a magyarok élnek valahogy.
Igen. Igen. Aztán 82% mondja azt, hogy megoldódnának a gondjaik, ha végre elkezdenének dolgozni. A megkérdezettek 4/5 szerint a cigányok nem szeretnek dolgozni, ez az oka hátrányos helyzetüknek. És a 52% szerint nem a többségi társadalom előítéletes, nem a többségi társadalom előítéletesség a cigányság deprivált helyzetének az oka. Mondjuk ebből 48% meg nem így gondolja, persze nem biztos, hogy ők meg az ellenkezőjével értenek egyet, tehát azzal, hogy a többségi társadalom előítéletesség az oka a cigányok deprivált helyzetének. És abban az derül még ki belőle, hogy az MSZP és a Fidesz szavazói ugyanannyira cigány ellenesek, tehát ebben nincs nagy különbség. Csak a baloldali érzelmek némileg elfogadóbbak ezzel a problémával szemben. Az előbb arról beszéltünk, Szabó László felvetette azt, micsoda közigazgatás az, amely megfutamodik a politikai nyomás előtt, hogyha a bolsodi MSZP-sek hisztiznek, ettől még a közigazgatásnak nem kell visszavonnia a döntését. És aztán van egy másik része a beszélgetésnek, ami arról szólt, hogy mit kell nevén nevezni. Abban egyetértett legalábbis Braun Robert és Szabó László, hogy nevén kell nevezni a problémát. Szabó László azt mondta, hogy igenis van abban valami tény, hogy a cigányok több bűnt követnek el bizonyos bűncsoportokban, amit a borsodi rendőrfőkapitány mondott. Braun Robert pedig azt mondta, hogy ezen az alapon, hogyha a statisztika szerint a kék szeműeket sorolnánk föl, akkor utána arra következtetésre kellene jutni, hogy a kék szemek vagy a barna szemek követnek el több bűnt, azaz sehova nem vezet szerinte ez a fajta kategorizálás. Braun Robert jelentkezik szólásra.
Igen, mert félbe lettem szakítva. Igen. Folytatnám. Tehát, hogy ez mind egy ilyen értelmiségi onanizáció, hogy akkor a statisztika egy hülyeség. Ami a fontos kérdés, és az szerintem a legfontosabb, hogy ezekből a szavakból cselekvések következnek. Tehát rendőrkapitánynak az a dolga, hogy rendőrös módon eljárjon. Ezt várjuk tőle. Tehát, ha rendőrkapitány gondol, mond valamit, akkor utána ezt az ő eszközrendszerével kénytelen lefordítani cselekvésé. Tehát, hogyha ő azt gondolja, és ez volt ugye a kék szemű példa, ha ő azt gondolja, hogy valami összefüggése kettő között van, akkor neki mindenféle rendőri intézkedést kell foganatosítania, hogy ő a munkáját jó végezésre. Téves következtetés a számomra nem azért baj, mert itten üldögélek és hallgatom és azt mondom, hogy milyen nem okos ember, mert ilyen tévesen következtet, hanem azért, amiért egyébként a Kálitól a nem tudom kinkig, mert hogy jó rendőrkapitány. Ha jó rendőrkapitány, tök jól tud intézkedni. Tök jól tud intézkedni, az vészterhes. Mert akkor a rossz cél érdekében rosszul fog intézkedni. És ne arról beszéljünk, hogy itt ez milyen nagy baj, és a statisztika, és Jézusom, és ennyi százalék, hanem az, hogy mi következik ebből, az következik, hogy ha jól értem, ennyingen nem mernek kimenni az emberek. Azért nem mennek kimenni az emberek, mert mindenféle intézkedések következnek ezekből a szavakból. Az egyiknek az az intézkedés következik, hogy ledöfi a másikat. Másiknak az, hogy molokov koktélt dob a házára, a harmadiknak az az intézkedés, hogy nem ad neki munkát, mert ugyanis, hogyha ezek a következtetések, ezek jók, akkor én helyesnek tartanám azt a munkaadói magatartást, hogy nem adok neki munkát.
Mert ellopja.
Mert ellopja. Hogyha ez a következtetés jó, akkor helyesnek tartanám azt a rendőri intézkedést, ami ebből következik, és így tovább, és így tovább. Ez a baj. És egyébként e tekintetben a magyar társadalom nem tegnap vált ilyenni, hanem nagyon régóta olyan.
Szabó László. Szeretem erre
szerintem reagálnám. Ez tök helyes gondolkodás, csak nekem más következtetések jutnak eszembe belőle. Mert hogyha így gondolja miskolci rendőrkapitány, akkor szerintem azok a tevékenységek következnek belőle, hogy A. Beballag a polgármesterhez. És azt mondja, hogy én ezt tapasztaltam, üljünk le, azt beszéljük meg, mit tegyünk. Én nekem a következő javaslataim vannak. Védjük meg a miskolci állampolgárokat az utcai rablásoktól. Lesz, hogy kedves eljárni, hogy több rendőröm, több pénzem legyen. B. Menjünk el együtt a cigány kisebbségi önkormányzat vezetőihez, üljünk le velük, és beszéljük meg, hogy kik azok az emberek, akik ő szerintük, meg mi szerintünk is elkövetik ezeket a rablásokat, hogyan lehetne ezt meggátolni. C.
Na, ez a rossz következtetés. Tehát az elsőnek ugye nincs roma ügyi vonzata, persze menjen el, baj van, kérjen több pénzt, rendet, stb. A másodiknál nagyon érdekes, mert ugyanezzel a logikával ugye biztos van azért egy pár, mit mondtál pontosan? Azt mondtad, hogy elballagunk együtt a kisebbségi önkormányzathoz, megkérdezzük tőle, kik azok az emberek. Hát ezelőtt biztos meg kéne kérdezni a polgármester urat, Káli urat, hogy kik azok a magyar emberek, akik a bűncselekményt elkövetik. Szerintem rendőrkapitány nem az a dolga, hogy elmenjen ilyen önkormányzat, meg amolyan önkormányzat vezetőihez, megkérdezendő, hogy ezek a tisztelt urak nevezzék már meg azokat az embereket, akik szoktak bűncselekményt. Ezt úgy hívják, hogy nyomozati eljárás. Megy rendőr, kiküldi őrmestert.
Félre akarod érteni, amit akarok mondani.
Ezt mondtad.
Elmegy az önkisebbségi önkormányzat, és azt mondja, hogy közösen mit tudunk tenni annak az érdekében, hogy azok az állampolgárok, akik az önök közösségéhez tartoznak, azok ne utcára menjenek el rabolni, hanem iskolába, meg munkát keresni, meg nem tudom.
A többségi önkormányzat vezetőihez elmegy, hogy azok a
többségi önkormányzat vezetőjét úgy hívják, hogy polgármester.
Igen, és azzal megbeszéli azt.
Hát most mondom, azzal kezdi, hogy elmegy a polgármesterhez. Vegyük végig, hogy mik a teendőink annak érdekében, hogy Miskolcon az
rendőr
utcán az emberek...
nincsen teendője tárgykörben. A polgármesternek van, ez van a műnköri leírásában.
De könyörgöm,
ezt csinálja
a
nap
van azért, Robi, hogy azt mondja a polgármesternek, hogy finanszírozza már meg a város, hogy legyen 8 térfigyelő kamerával több, ami be van vezetve a rendőrségre
de ennek
is.
Nincsen roma és nem roma ügyi vonzata.
Abban a tekintetben semmilyen vonzata tehát nincs.
Ezt egyébként is kell gondolom tennie, ezért mondom. Hát,
Robi, te is tudod, hogy a Szabó Laci azt magyarázza el most itt, vagy azt próbálja elmagyarázni, ami ugye egy közösségi megközelítés, ami azt mondja, hogy a helyi kis a helyi hatalom birtokosainak, rendőrnek, tűzoltónak, polgármesternek nem csak represziót kell alkalmaznia, hanem együtt kell azon dolgoznia a maga eszközeivel, hogy a helyi közösségben kezeljék ezeket a problémákat. Tehát azért fontos, hogy mondjuk a rendőrkapitány része legyen egy civil, úgy értem, egy nem rendőri akciósorozatnak. Tehát akkor, amikor a rendőrének azt tudja mondani, hogy ezt és ezt csináljuk, erre is arra figyelünk, cseh a város ezt és ezt teszi ehhez hozzá, hogyha látunk egy, mondjuk utcai lopáson érünk egy cigány embert, akkor azt mondjuk neki, vagy most mondjuk csak a cigány embert, most utána beszélünk a magyarokról, akkor nem azonnal nem tudom én, följelentjük egyebek, hanem elviszük őt egy szociális munkáshoz, és megbeszéljük ezzel kapcsolatos dolgokat. Másik probléma, mert erről is szeretném, hogyha Lacival beszélnétek, hogy ha egy utcai lopáson érnek egy magyar embert, valakitől lop, akkor azzal mit kell csinálni, mert ugye itt már összeér ez a probléma, mert nem csak cigányok követnek el, lehet, hogy az utcai lopásokban Miskolcon, a regisztráltak között éppen a cigányok vannak többségben, de ezer más dologról
magyarok. Most tetted meg azt a különbséget, amit az előbb itt a statisztikai izében felháborítóan rögzítettél, hogy milyen érdekes, hogy magyarokról meg romákról beszélünk. A kisközösségek sajnálatos módon a kultúra az egy nagyon polifonikus jelenség.
De ugyanebben, akkor mondom neked másfelől lesz a problémát. Ha Miskolcon, mondjuk abban a térségben, ahol sok cigány lakik, és abban az egész területen, a nem romák azt mondják, hogy itt a roma bűnelkövetésről van szó, ezt veszik észre jobban, erre érzékenyek, ebből keletkezik helyi politikai feszültség. Akkor az a megoldás, hogy kiállnak a helyi politikai vezetők, és azt mondják, emberek, ne legyetek előítéletesek, az adatok ezt nem támasztják alá, ne beszéljetek.
Elmondja, mit kell csinálni? Azt, amit Veszprém polgármesteret csinált. Egyébként pont fideszes.
Igen.
Veszprém polgármester. Oda ment, két dolgot mondott a Népszabadságbéli interjúban, amit én olvastam. Az egyik az, hogy tudtam, hogy ki fognak fütyülni. Annál inkább. Engem utáljanak, nehogy valakit ártatlanul megvádoljanak. A másik, amit mondott, az az, hogy egyébként minnyáján magyarok vagyunk. A bűnös is, meg az áldozat is, és ez mérhetetlenül szomorú. Ezt kell mondani.
Oké, ez a vita köztetek. Szabó László szerint releváns probléma a cigány bűnözés kezelése, ugye?
Hát persze, de szerintem ez mindannyiunk szerint releváns probléma, hogy azzal a helyzettel valamit kezdenünk kell, amit a miskolci rendőrkapitány lehet, hogy rosszul, lehet, hogy félreérthetően, lehet, hogy tudom, biztos találnénk még jelzőket.
De miért nem rasszizmus külön cigány bűnözésről beszélni?
Ez egy annyira értelmiségi hülye vita, hogy most rasszizmus nem rasszizmus. Az a kérdés, hogy mit teszünk? Azt így tesszük-e, ami a dolgunk, vagy beszélünk róla, ami nem a dolgunk?
Na de az előbb azt állítottad, hogy az nem dolga a rendőrkapitánynak, hogy az általa fölismert problémát miszerint...
Szabad egy mondatot, de csak hogy befejezem a mondatot. A mondat az az, hogy a probléma az nem az, hogy a romák hányan követnek el bűncselekményt. Ezzel a problémával pont nem kell foglalkozni. Senkinek. Mert ez egy téves következtetés. A foglalkozni azzal kell, hogy az emberek egy jelentős részének ez a következtetés se van, ezt úgy hívjuk, hogy előítélet. Megmondom, mit kéne miskolci főkapitánynak csinálnia? Beiskoláznia sok-sok roma fiatalt rendőrnek, és kiküldeni az utcára a rendőröket, hogy mutassanak példát. Nem azért, mert ő azt gondolja, hogy a romák jó vagy rossz rendőrök, hanem azért, hogy az előítéleteket csökkentsék. Nem mondom, hogy ez egy hibátlan, láttuk egyébként Amerikában is, ugye ti média szakemberek pontosan tudjátok, hogy körülbelül az nem véletlenül történik, hogy Obamát megválasztják, az ott kezdődik, sok egyéb mellett, hogy a krimikben nem csak a gyilkosok, hanem az áldozatok. Nem csak az áldozatok, hanem a rendőrök is feketék. És ez elkezdődött a 60-as években, szegény O.J. Simpson nem segítette ezt a folyamatot, majd pedig 30 év múlva megválasztanak egy feketét elnöknek. Nem az egyetlen
provokatív összefüggés. Kérdés. A rendőrnek jelentkező fiataltól megkérdezheti, hogy roma vagy nem roma?
Nem egy kérdezés kérdése, hát látszik rajta. Ez a cél, hogy látszon. Ez a cél. Az a cél.
De Jézusom, hát ha valami rasszizmus nem ez, hogy látszik rajta?
Jaj, srácok.
Hogy értett, hogy az rasszizmus?
Behúzott a csőbe, Laci.
Az imént azt mondtad, hogy a kihallgatáson...
Fekete embere nem látszik, hogy fekete?
Hát,
és hogyha azt mondom egy feketének, hogy te fekete vagy, az rasszizmus? Nem az a rasszizmus pont ez a következtetés, hogy morális kérdések és a bőrszín között...
Voltam.
Nem, de
provokatív voltam.
Szeretném, hogyha válaszolnál arra, amit Brown Robert felvetett.
A rasszizmus tehát az, csak rögzítsünk fogalmakat, a rasszizmus az, amikor morális vagy kulturális jelenségek és etnikai rassz összefüggések között kapcsolatot tételezünk róla. Az, hogy valaki fekete...
Okay. Így van. Az hogy valaki barna, attól feltételezzük róla, hogy roma.
Nem, az egy
hello, nem. Most ezt nem szeretném, hogyha belemegyek ebbe a kötözködésbe. Szabó László, a cigánybűnözés kijelentése egy rassz és egy morális helyzet közötti, hozzáállás közötti kapcsolat feltételezés. Ezt állítja Brown Robert. Mi a véleményed erre?
Az, hogy egyetértek vele, nincsen cigánybűnözés. Én is ezt gondolom. Az van, hogy azok a polgártársaink, akik, akik cigánynak vallják magukat, és ebben a közösséghez tartozónak vallják magukat, ebben a közösségben fokozott probléma a bűnözés, én úgy gondolom. Ezt szerintem statisztikai adatok is alátámasztják, meg éppen a miskolci rendőrkapitány is szerintem helyesen, és ezt a problémát miután felismertük, nem bújhatunk amögé az értelmiségi, bocsánat, beszélgetés mögé, hogy akkor ez most rasszizmus probléma,
Brown
vagy azt nem,
mondta, Brown
hanem
azt
szerintem
mondta,
tettek.
Azt mondta Brown,
Péter,
hogy a...
hagyj fejezzem.
Ja, bocsánat.
Tehát szerintem tetteknek kell ebből következnie, és azoknak a tetteknek egy jelentős részével, amit a Robi elmondott, én egyetértek, csak szerintem vannak más tettek is, és szerintem igenis felelőssége a rendőrkapitánynak, miután a mi, meg a miskolci adóforintokból tartják el, hogy ezt a problémát miután érzékelte, bemegy a többségi önkormányzat vezetőjéhez, aki a cigány polgártársaknak is a önkormányzat, választott önkormányzati vezetője, a polgármesterhez, és végig gondolják, hogy mi a teendő, és megengedem, legyen, vegyenek föl roma fiatalokat rendőrnek, minél többet, és szerintem működjön együtt a kisebbségi önkormányzattal, meg a helybeli roma civil szervezetekkel, meg a roma értelmiségiekkel, meg nem tudom micsoda, meg vegyen térfigyelő kamerát és a többi. Ez a kérdés. Ezeket a tetteket látjuk? Látunk ilyeneket? Az elmúlt 6 évben láttunk ilyeneket? Én nem nagyon.
Ma mondták a hírek pont ezt, hogy ezt most roma fiatalokat rendőrnek.
De Péter, ehhez meg kellett ölni,
ehhez meg kellett ölni
a román kézilabdázó srácot, megszurkálni a másikat, meg fejberugni a harmadikat, és a miskolci rendőrkapitánynak bele kellett menni ebbe a borzal.
Laci, a román kézilabdázót nem azért szúrták meg, mert roma vagy nem roma.
Persze.
Nem ezért szúrták meg, azért, mert ezek a szerencsétlen emberek, ezek abból éltek, hogy mafiózók voltak, és nem tudom pontosan a történetet, pont szembe jött ez a 211 cm-es ember, és ottan valami történt, aminek hatására ezeknek a kultúrájukból, nem a roma kultúrából, hanem a bűnöző kultúrából az származik, hogy a problémáinkat egy nagyobb kés odadöfésével oldjuk meg.
Mélységesen egyetértünk, ez nem várjuk ez el a rendőrségünktől.
Kultúra, befejezem, ez a kultúra, ez jelen van, etnikai, bőrszín és egyébtől teljesen függetlenül.
Sajnos így.
Itt és ott. És erről ez a probléma. Ezt a problémát térfigyelő kamera és a társai oldják meg. A másik probléma az a lakosság előítéletessége, és a harmadik probléma, és ebben sajnos rendőrkapitány úr nem, polgármester úr esetleg tud tenni, az a mély szegénység problémája, aminek megint nincsen az etnikai hovatartozáshoz, hanem az előítéletekhez van köze. Azért él több roma mély szegénységben, mint nem több roma, mert előítéletesek a munkaadók, és nem veszik őket föl. Azért él több mély szegénységben, mert kisegítő osztályokba küldik a gyerekeket korábban, és így tovább.
Nem játszik ebben szerepet az, hogy a roma kultúrának van egy a modern társadalmaktól eltérő értékrendje, ez is jelen van, nem csak ez van jelen, ez is jelen van, nem dolgozunk, nem tanulunk, elvesszük a nem romáktól a tulajdonukat, és ez egy bűn, és ez egy bocsánatos bűn, ez nem játszik szerepet a cigányok helyzetében?
Ma hallottam egy műsort erről, egy másik rádióállomáson, arról beszéltek, hogy az első osztályban, amikor ezek a roma fiatalok bekerülnek az iskolába, pontosan ugyanakkor esélye, pontosan ugyanolyan képességekkel indulnak, mint a fehér, magyar, akármilyen nemzetiségi társaik. Második osztályra, első osztály, második fél évére visszazuhannak, látványosan visszazuhannak, mert nincsenek meg azok a háttérkörülményeik, amik biztosítanánk a tanulásnak azokat a feltételeit, amik alapján ezek a gyerekek leérettségizhetnének. Tehát a képesség, a kulturális törekvés megvan, a lehetőségek nincsenek
szóval
meg.
Szóval kulturális hagyományok.
Próbálok válaszolni a kérdésedre. Nem.
Mert?
Azért nem, mert hogy egyrészt nincs roma kultúra. Ez elég fontos. Tehát ugye Magyarországon is, nem akarok ilyen most nagy fejtegetésbe menni, de legalább minimum háromféle roma kultúra van jelen, ugye Olá, a Lovari és a Romungró, tehát ezek mind-mind másfajta kulturális közegek, az egyik ugye a 19. század cigányzenészei, akik a gentroid rétegek kiszolgálóiként ezt a magyar műdalt cigány zenévé változtatva, és így tovább.
És ugye ott például a képzésnek, oktatásnak van jelentős szerepe.
Rengeteg mindenről lehetne beszélni. Ráadásul, ugye ez nem most kezdődött, tehát ezek az előítéletek, nem tegnap, aki olvasta The Traveling Gypsy című könyvet, a Magyarországon, pontosabban a Habsburg monarchiában 1846-ig, ha jól emlékszem, romát ölni nem volt bűncselekmény. Természetesen ez a kulturális közeg, ami kultúrának természetesen a jog is része, az nyilván nem segítette azt, hogy ezek az emberek például letelepedjenek. Ebből fakadóan ők vándorcigányok lettek. Vándorcigányként egy olyan társadalomban, ahol letelepült módon lehetett megélni, nem nagyon segítette azt, hogy ők beilleszkedjenek abba a társadalomba. Tehát az, amit mi, ugye ez, és ez a zsidókkal ugyanígy volt, a mindenki azt hiszi, hogy a gettókat, azokat csak kívülről építették, nem, a gettókat azokat mindig kívülről is és belülről is építették. Azért, mert az egyik próbált megkülönböződni a másiktól, és utána a gettó falán kívülről és belülről üvöltözött, hogy a másik az mennyire különböző, és mennyire az ő kultúrája, amit ő teremtett. Tehát, és erről szól az, hogy akarunk-e moralitást adni a dolognak. Ha ezt kulturális kérdésként kezeljük, a kulturális egy változó jelenség. Kultúra folyamatosan változik, sokféle, sokszintű, stb.
Nagyon kevés időnk van, Laci, még azt arra reagálj, ha Borsod rendőr kapitány cigánybűnözésről beszél, ez épp ezeket a rasszista képzeteket erősíti.
Hirtelen úgy tűnik, mint hogy én itt a borsodi rendőrkapitány fogadott vagy fogadatlan prókát eszem ágába. Szerintem a borsodi vagy a miskolci rendőrkapitány nem beszélt cigánybűnözésről, ez a szó nem hagyta el a száját. Még egy dolgot azért kell, hogy szerintem az a sommás kijelentés, hogy roma kultúra nem létezik, ez nem biztos, hogy megállná a helyét. Nem érzem magam felkent szakértőjének az ügynek, de az szerintem különben megint egy messzire vezető kérdés, egy komoly probléma, hogy Magyarországon nincs például roma múzeum, vagy nincs például hát hol? Olyan, ahol kifejezetten, természetesen vannak időszaki kiállítások, meg nem tudom, gyűjtemények, de ami kifejezetten a roma kultúra szerintem meglévő évszázados emlékeit összegyűjteni, olyan nincsen.
Most,
tehát a cigány, de visszatérve a kérdésed elejére, szerintem nem állította, hogy van cigánybűnözés, én legalábbis nem értelmeztem úgy a szavait, és szerintem még egyszer mondom, normális kultúrember nem állíthatja azt, hogy ez a szó, ez a fogalom, ez elfogadható és létező fogalom Magyarországon.
Ez itt a Szinkron Tolmács, innen folytatjuk. Ez itt a Szinkron Tolmács, a Szeretem Magyarországot klub műsora a Rádiókafén, Galambal, Galambos Péterrel, Brau Roberttel és Szabó Lászlóval cigányokról beszélgettünk. És tulajdonképpen ezzel függ össze a másik téma is. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy az állami intézményeknek be kéne szüntetni a Magyar Hírlapnak az előfizetését, mert az egyik cikkírója Bayer Zsolt a miniszterelnök szerint megengedhetetlen módon beszélt speciál éppen a cigányokról, de hát nyilván más cikket is lehet idézni ebben a tárgykörben, de ez volt a kiváltó ok. Galamb.
Húha. Szerintem jól tette. Én a magam részéről most nem állnék le, nyilván elkezdhetnénk alulról, tehát elkezdhetnénk ezt a beszélgetést onnan, ahol az előbb, tehát hogy mit írt a Bayer.
Igen.
És az, én ebben nem mennék bele.
Miért nem?
Mert engem nem ez a része érdekel, mert én a magam részéről nagyjából, tehát hogy ezt szerintem abban köthetünk egyfajta kompromisszumot, hogy a Bayer miket szokott, milyeneket, milyen jellegűeket szokott írni, és még milyen cikkírók miket szoktak írni. Tehát hogy azt gondolom, hogy van egy... Tehát, hogy nem, a dolog okay. Az én számomra nem ettől érdekes, hanem attól érdekes, hogy hozott egy intézkedést egy mondjuk politikus, vagy döntéshozó, vagy valaki, tehát mondjuk egy döntéshozó, akinek ez jogában áll, és azt mondta, hogy az ő általa finanszírozott, nem ő általa, elnézést, rossz megfogalmazásokat fogok használni, de a lényeget fogjátok érteni. A kormány által finanszírozott hivatalokban, ahova ők adják a pénzt, a mi adóforintjainkból, de mégiscsak ők adják a pénzt, és ők fizetnek elő, illetve ők támogatnak bizonyos sajtótermékeket, ők nem támogatnak többet azt a sajtótermékek, amely szerintük a demokrácia ellenében megy bizonyos dolgokban. Nem a kormány ellen, hanem bizonyos demokratikus alapintézmények ellen. Ezt gondolja mondjuk a Gyurcsány. És azt gondolom, hogy neki ez joga van. És ez egy lépés. És a másik lépés,
A gondolathoz van joga, vagy a döntéshez is?
Szerintem a döntéshez is joga van egyébként. Amihez még joga lenne, és nem neki, hanem mondjuk állami intézményeknek, mondjuk a MÁV-nak, vagy a BKV-nak. Tehát én nem szívesen, és ebben mondjuk Tamás Gazsinak a véleményét osztom, nem szívesen jövök ki a metróból, amikor van egy BKV tulajdonában lévő terület, amelyet a BKV bérbe ad mondjuk egy újságárusnak, amely újságárus gyakorlatilag a Mein Kampfot árulja. Simán. Vagy olyan sajtótermékeket árul, amelyek abszolút náci, fasiszta, stb. Ideológiával, teljesen mindegy, mondhatnék másmilyen demokráciával nem összeegyeztethető ideológiát, amit képviselt egy sajtótermék, de mondjuk pornográfiát, azt sem árulnak egyébként, vagy nem árulhatnak. Azt gondolom, hogy megtehetné a BKV, megtehetné a MÁV is. Azt mondja, hogy srácok, ilyet nem árulhattok az én területem. Állami intézmény, egyébként egy magánterületen lévő. De tulajdonos is megmondhatja azt, hogy ha bérbe ad egy területet, azon mi történhet. Miért ne tehetné meg ezt az állam is?
Szabó László?
Nem hiszem, hogy az elmúlt napok történéseihez meg megszólalásaihoz képest én újat tudnék mondani ebben a dologban. Szerintem egy időutazás részesei vagyunk, amik valahova a mély 50-es évekbe vezetnek vissza, amikor valamely sajtóterméket azért, mert annak egy publicistája leírta a véleményét, azért retorziók érhetnek.
Elfogadhatatlan demokrácia ellenes véleményt fogalmazott meg, mondja a Galamb az előbb.
De ez az ő vélemény. Ezzel nem akarok vitatkozni, hogy a Galamb ezt gondolja róla.
Laci, bocsánat, egy mondatot szeretnék én a magam részéről tisztázni. Azt gondolom, hogy, tehát, hogy ezt tisztáznunk kéne, és abban meg kéne egyezünk, hogy itt nem arról van szó, hogy ő betiltotta a Magyar Hírlapot. Tehát nem arról van szó, hogy azt mondta, hogy nem jelenhetnek meg ilyen írások egy magyar sajtótermékben.
Nem, azt mondta, hogy tesz azért, hogy gazdaságilag ellehetetlenül.
Azt mondta, hogy állami intézmények ne rendeljék meg. Tehát az állami intézmények
ne helyezhessenek ebben
a reklámot.
Akkor megfogalmazom
ugye a kérdés. A miniszter,
ez a gazdasági része a dolog.
A miniszterelnök mondhatja-e azt,
azt jelenti,
hogy a közösség egy bizonyos része engem megválasztott egy értékképviseletére. Ebbe beletartozik annak a kijelölése is, hogy amíg én vagyok hatalmon, addig milyen értékeket, vagy ideológiákat hirdető lapokat, intézményt, könyvkiadót, bármit, a közösség nem támogat közpénzből. Miután én vagyok a végrehajtó hatalom birtokosa, ezért én döntök erről, valakinek döntenie kell, speciál a kormányfő, és én azt mondom, hogy bizonyos értékeket, bizonyos gondolatokat nem támogatunk közpénzből. Valóban nem tiltom be, nem küldöm rá rendőrséget, nem tudom, mit csinálok vele, és egyébként az állam gazdasági erőforrásait reklám formájában, szponzoráció formájában sem bocsátom ennek a lapnak, amely szerintem a közösség számára elfogadhatatlan nézeteket képvisel a rendelkezésére. Braun Robert jelentkezik, csak szeretném, hogy a Szabó Laci erre válaszolna, hogy erről az álláspontról mi a véleményed?
Mindaddig, amíg azokról a pénzekről döntött volna a miniszterelnök, amelyet az ő értékválasztásának megfelelő politikai erők birtokolnak, mondjuk arról döntött volna, hogy a Magyar Szocialista Párt helyezze el hirdetéseket a Magyar Hírlapban, addig ez mind rendben lett volna.
A kormányfő képviseli a tulajdonosi érdekeket, igen, az állami vállalatok esetében.
Csak a kormányfőnek ebben az ügyben nem pártpolitikai logikán, hanem köztisztviselői logikán kellett volna.
Ő a demokrácia védelméről beszél.
Az nagyon helyes, maga a felfogása szerint végezze is el, de ez szerintem nem tehető meg olyan eszközökkel, amely a sajtószabadságot, és a sajtószabadsághoz a sajtó gazdasági szabadsága is hozzátartozik, sérti, vagy...
De nem jelölheti ki a közösségi tulajdon képviselője, szervezője, aki ezt föntartja, ezt a vagyont működteti. Az miért nem dönthet úgy, hogy bizonyos nézeteket, képviselő intézményeket nem támogatnak közösségi pénzből?
Azért
előfizetéssel, reklám.
Elmondom. Segítek a Lacinak. Egyetértek vele ugyanis. A érvelésével nem értek egyet, de az alapállítással egyetértek.
Azért majd utána én is hozzak.
Gyurcsány Ferencnek nincs lehetősége ilyen intézkedést hozni. Gyurcsány Ferencnek kettő darab lehetősége van. Azt mondani, hogy ő politikusként nem támogatja azt, és nem szeretné azt, hogy ilyen gondolatok a magyar sajtóba leírásra kerüljenek, és azt ajánlja, hogy ne fizessenek elő. A másik, amit tehet, hogy jogszabályokat jogszabályok megváltoztatását kezdeményezi a tárgykörben, hogy ezek a gondolatok büntetendőek legyenek, már ezeknek a gondolatoknak a leírása, a
publikálása
büntetendő legyen, és akkor nyilván megint csak rendőrkapitány úr el tud járni, hogy törvények szellemében és alapján eljárjon az, hogy ez, ha mégis ez megtörténik, itt bűncselekmény valósul meg, akkor fogadnosan intézkedéseket. Ugyanis a sajtó sajnálatos módon így vagy úgy egy jelentős demokratikus kontrollintézmény. Gyurcsány Ferencnek miniszterelnökként nincsen lehetősége, és megint jön ez a barna szemű, kék szemű probléma, mert most Gyurcsány Ferencnek az nem tetszik, hogy Bayer Zsolt mit ír. És ezzel tökre egyetértek, hogy ez nem tetszik neki. De holnap majd az nem fog neki tetszeni, amit a nem tudom én ki ír, mert azzal nem ért egyet. És erre neki nincsen módja. A sajtó szabadsága az egy mérhetetlenül fontos demokratikus kontrollintézmény.
Bocsánat, ez mennyiben sérül? A sajtószabadság ebben az ügyben.
Ne, a sajtószabadsága a tekintetben, hogy a közpénzek azok szerintem egyenlő arányban kell, például a példányszám tekintetében kell eloszoljanak. Azt például a Gyurcsány Ferenc eldöntheti, meg mindenki eldöntheti, hogy kell-e 4 napilapot megvásárolnia a mindenféle közintézményeknek, és mondhatja azt, hogy mondjuk csak a 50 000 példánynál nagyobbakat, mert azok a véleményformáló, véleménybefolyásoló médiumok, és akkor azokat kell, ugye miért vesznek újságot a közintézmények? Azért, hogy a közszolgái tájékozódjanak a közügyeit tekintve. Ezért adunk, nem azért adunk közpénzt erre, mert hogy van egy ilyen rubrika, hogy újság előfizetés, hanem azért, mert a közpénz az valami közcélt szolgál. Itt jelen esetben azt a közcélt szolgálja az előfizetés, hogy a köztisztviselői, bizonyos hivatalnokok, akikről az előbbi beszélgetésben tájékozottak legyenek a közügyeibe, mert azt gondoljuk, hogy pont a sajtószabadság, ami meg azért fontos, hogy ott megírhassák a mindenféle közügyeket, azokban ezek a hivatalnokok tájékozottak legyenek.
És mindenfajta
egészen addig, ameddig bizonyos vélemények a legalitás határán vannak, addig Ez nem egy releváns szempont.
A legalitásra pedig nem a miniszterelnök dönt, hanem a bíróság.
Hát a legalitásról a tekintetben dönt a bíróság, hogy, vagy a miniszterelnök, hogy kezdeményezi a parlamenti többségével élve mindenféle jogszabályok olyan tárgyú módosítását, ami az ő értékeinek megfelel.
Szabó László.
Egyetértünk. Egy dolgot tegyek hozzá, hogy annyiban sérti ráadásul a sajtószabadságot, hogy a sajtószabadsághoz ugye az is hozzátartozik, hogy azok a sajtótermékek, amik a hatályos jogszabályok alapján működhetnek és szabadon terjeszthetőek az országban, ezeknek a sajtótermékeknek hozzá kell tudniuk férni azokhoz a gazdasági erőforrásokhoz, amik szintén legitimen léteznek ebben az országban, részben a versenyszférából, részben a közpénzekből.
Ez nagyon fontos, de ez nem a sajtószabadság viszonyai, hanem a sajtó gazdasági, tehát ez a sajtó alapjait megteremtő reklám elvek szerint kell történjen, és ez megint a közpénzügyekhez tartozik, nem pedig a sajtószabadsághoz. Közpénzt azért használunk reklámra, mert bizonyos információkat fizetett eszközzel akarunk sok emberhez eljuttatni. Vagyis olyan lapokban hirdetünk, ahol vagy sokan olvassák azt, vagy pont azok olvassák, mert mondjuk a gazdasági lapok nem a példányszámukkal, hanem a sajátos szegmentációjukkal érnek el célt, és hogyha valamelyik mondjuk állami vállalat úgy gondolja, hogy az az információ úgy tartozik a közre, hogy pont azokat az embereket szeretné elérni, akiket azzal a lappal el lehet érni, akkor oda teszi, aki azt a lapot olvassa. Ilyen egyszerű. Tehát mindaz, amit a miniszterelnök tett, aznak bizonyos értelemben semmi köze a sajtószabadsághoz, annak a közpénzek felhasználásának borzalmas egyébként átpolitizáltságához van köze.
Mondjuk azt tudjuk, ugye, hogy magyar sajtópiacon az állami megrendelés, tehát az, hogy az állami előfizetők megveszik a lapokat nagy számban, vagy viszonylag nagy számban, ez ugye attól függ, magyar hírlap esetében valószínűleg ez egy jelentős szám, kisebb példányszámú lapok esetében ez jelentős szám, azért az a bevételét is befolyásolja a lapnak. Ez csak egy partikuláris körülmény itt és most. Tehát azért egy ilyen bojkott mondjuk egy magyar hírlaptól néhány száz ezer előfizetőt meg tud szabadítani, ezzel még több, még nagyobb terhet jelent a tulajdonosnak, akinek ezt finanszíroznia kell, csak mondani a versenysemlegesség. Egyébként ez azért fontos.
ez a rész. Bocsánat, hol húzódik a határ? Tehát a Nemzetőrt is megveheti? Tehát a Nemzetőrben is helyezel reklámot? Tehát hogy hol az a határ, akár morálisan, vagy politikai, vagy büntető jogilag, hol lehet meghúzni azt a határt, amikor azt mondjuk, hogy innentől fogva ne haragudjatok, ezt már nem támogatjuk, teszünk bele hirdetést, nem fizetünk elő.
Ti fogadjátok el azt, hogy az állami intézmények reklámja az egy burkolt, ilyen vagy olyan finanszírozás szolgál. Nem. Az közcélokat szolgál. Közcél, hogyha a MÁV aktuális kommunikációs stratégiájának az a legfontosabb eleme, hogy a Nemzetőr típusú olvasók, akik nem tudom én kicsodák, mert mondjuk azt mondjuk, hogy Nemzetőrt elolvassa a statisztikát, és kiderül, hogy nem
aki
tudom
aki Nemzetőrt olvas,
az valamiért fontos nekünk, és ottan valamilyen információt, akkor odat kell tenni a hirdetéshez, független, hogy mi a Nemzetőr tartalma, azt, amire te gondolsz, azt jogszabályokkal kell befolyásolni, ha te egyébként szerintem helyesen azt gondolod, hogy az egy kitiltandó a közbeszédből, ami ott a Nemzetőrben van, akkor arra vannak jogszabályok, hogyha ezt jogszabályi eszközökkel
akarunk. Bocsánat, mondhatnám a Hasslert is egyébként a parlament folyosóján. Tehát tök mindegy, hogy milyen szempontból közelítjük meg a kérdést.
Igen. Beszéljünk Bayer Zsoltnak az írásáról. Az kiveri a biztosítékát annak, amit a demokrácia konszenzusos értékeinek tartunk, Szabó László.
Bayer Zsolt írása egy vélemény, ezzel a véleménnyel én több ponton egyetértek, több ponton nem értek egyet. Szerintem,
mert ez azért fontos lenne, mert
őszinte leszek veletek, nem mélyültem el a Zsolt írásának a szövegelemzésében, sem a tartalmi elemzésében. Amikor olvastam a skandalumot körülötte, akkor a Magyar Hírlapnak az internetes oldalán végigolvastam az írást, egyszer aztán még beleolvasgattam egyszer-kétszer, hogy a lényeges pontokat, azokat jól értettem el, és aztán nagyjából ennyit foglalkoztam a történettel. A Zsolt írása, az több helyütt nem osztom az ő véleményét, különösen nem azokon a súlyos és nagyon sarkos tételmondatokon, amik szerintem nem feltétlenül nem szorulnának finomításra.
Ezekre a cigányokra vonatkozó kategorikus kijelentése? Csak hogy próbáljam beazonosítani. Akkor megkérdezem a Braun Robit, hogy neki mi baja volt az írása, tehát mi az, amit elfogadhatatlannak tartott benne, mert hátra ez segít.
Engem az írás nagyon egyszerűen magyarságomban sért. Kulturális jelenségként sért, ugyanis nekem nagyon fontos magyarként a nyelvem. És a nyelv az egy olyan eszköz, ami borzalmasan sok mindenre használható. És azt gondolom, hogy a Bayer Zsolt írás, egyáltalán nem szeretnék belőle idézni, az a nyelvnek valami olyan használata, vagyis egy kulturális tárgynak egy olyan használata, ami az én kulturális értékeimmel, az én magyar kulturális értékeimmel mérhetetlenül ellenkezik. Én magyar emberként ezt a nyelvet anyanyelvi szinten beszélőként, ebben a kultúrában élőként, és ráadásul ezt a kultúrát mérhetetlenül fontosnak tartóként meg vagyok sértve, hogy az én nyelvemet olyan gondolatok közlésére lehet használni, kifejezésére lehet használni, amire szegény Bayer Zsolt használja. Az, hogy Bayer Zsolt mit gondol feje magányában, az a magánügye. Az én nyelvemet nem adom neki.
Rasszizmusa miatt? Tehát te rasszistának tartod ezt az írást? Vagy bizonyos elemeit?
Nem, Bayer Zsoltot tartom rasszistának.
Aha.
Kénytelen, kelletlen, belesodródunk ebbe a vitába, nem akartam volna. Szerintem a Zsolt egy erőteljes, és néhol szerintem is túlzó kísérletet tesz arra, hogy a problémák, hogy azt tegye, amit mi a beszélgetésünk elején próbáltunk tenni, nevén nevezze a problémákat. És a Zsolt stílusához, szókimondásához és habitusához illően ezt sarkosan és egyértelműen megengedem néha túl sarkosan teszi.
De itt most ugye
Miért nem?
Mert ő ugye azt mondja, hogy a cigányok olyanok. Vagy ezt olvassa ki belőle
Szerintem én ezt nem olvastam ki belőle. Én kifejezetten azt olvastam ki belőle, hogy azok a cigányok, akik elkövetnek olyan bűncselekményeket, amelyeket a társadalom el kell, hogy utasítson, és büntetni kell, hogy, és büntetni rendeljen, ezeket a bűncselekményeket elkövető cigányokat tartja olyanoknak, akiknek a társadalom, akikkel szemben a társadalomnak fel kell lépni, és kifejezetten azt olvasom ki én az írásból, uh-huh. hogy mindazok a cigány közösséghez tartozók is, akik szintén elutasítják ezeket az embereket és ezeket a tetteket, azok közösen a többségi társadalommal érdemben lépjenek föl ezek ellen a tettek ellen. Uh-huh. Szerintem ezt a Bayer Zsolt elég világosan leírja. Megengedem ezt határozott, radikális és sarkos formában, de hogy ez a vélemény bárkit arra sarkaljon ebben az országban, hogy megpróbálja megtiltani, vagy ellehetetleníteni azokat az orgánumokat, amelyek ezeknek a véleményeknek helyet adnak, ezt legalább olyan súlyú problémának tekintem, mint adott esetben magának a Zsolt írásainak a túlzásait.
Utolsó félanában nem beszélgetünk arról, hogy meghalt a leghíresebb német prosti 63 éves korában, és hogy ő volt a prostituáltak nagy követe, és hogy van egy olyan ország, ahol minden országos napilap megemlékezik a prostituáltak jogsegítőjének a haláláról.
De beszélgethetünk, de azt hogy tudják megmérni, hogy ki a leghíresebb, vagy ki volt a leghíresebb?
Hát azért, mert ő volt az, aki képviselte Németországban a prostituáltak jogait, és harcolt az ő mindenféle elismerésükért.
Ja, azt láttam az Indexen, az igen. A nagy keblű hölgy, ha fogalmazhatunk így.
Abszolút fogalmazhatsz így. Tanár úr.
Istenem, hihetetlen, hogy a galamb, akkor, amikor a fontos problémákról beszélünk, akkor...
Nem a hang, most a közhangulat miatt gondoltam, hogy bedobom egy picit, mert mindjárt felvágom villanyborotvával az ereimet, és akkor utána kész, csak ketten maradtok.
Ez a szinkrontolmács, innen folytatjuk a következő részben. Jó napot kívánok itt. Közben én beszéltem Braun Roberttel, aki a műsor egyik vendége, éppen azt beszéltem, hogy Bayer Zsoltot olvasunk, az ominózus Magyar Hírlap cikket, amelyből kitört a botrány, a miniszterelnök a Magyar Hírlap bojkottjára hívta fel a figyelmet. Csak szeretnék néhány mondatot azoknak, akik a rádióhallgatók közül nem vannak képben idézni. Bayer ugye azt mondja, a következőket mondja, hogy az elkövetők, ugye itt a cigány, azok a bűnözők, akik brutális tetteket követtek el, itt a veszprémi eset volt, főleg az, ami őt erre indította, meg még néhány dolog, azok, Veszprém polgármestere azt mondta, hogy ők is magyar emberek, Bayer azt mondja, ők nem magyar emberek, hanem állatok, akik a vesztünkre törnek. Amúgy minden tisztességes, velünk élő, velünk együtt szenvedő, boldoguló cigány honfitársunk, mondja Bayer, következő sorban, ember és állampolgár. De sajnos a cigány etnikum rengeteg tagja felmondta az együttélést, sajnos ők felmondta az emberséget, sajnos ők állatok, veszedelmes vadállatok, és ekként kell viszonyulni hozzájuk. Zárójelben hozzátesz, hogy a móri mészárlás elkövetői is vadállatok, csak az ő tettükre soha nem próbált meg semmilyen felmentést keresni a liberális értelmiség, nem foglalkoztak a családi hátterükkel, meg a nehéz sorsukkal. Körülbelül azt hiszem ez a lényege az írásnak, azt hiszem, még ezt folytatja oda-vissza. Általa normálisnak nevezett cigányok határolódjanak el a bűnözőktől, adják őket rendőrkézre, és újra megismételi a vadállatok kitételt. Braun Robert.
Mondanám, hogy hol rasszizmus, hol igen. nácizmus, hol uszítás az, amit Bayer Zsolt ír, csak hogy az egyenes beszéd legyen, és egyébként a Lacival egy ponton vitatkoznék.
Szabó Lászlóval,
bocsánat, igen. Az ott, hogy ez egy kimondja azt, amit ki akar mondani. Mert valójában, és egyébként magyarságomban ezért vagyok megsértve, ezért is, mert hogy valójában egy kódolt beszédet használ továbbra is. Pont azért, amiket te idéztél, nevesen, hogy a ilyen cigány, meg az olyan cigány, stb. Na, de minden esetre mondom. Tehát van egy olyan mondat, hogy az égvilágon mindenki tudja, hogy cigányok voltak ezek a gyilkos állatok, gondolatjel megint cigányok, de nálunk leginkább hírzárlat van, ezt rasszizmusnak hívják. Tehát akkor, amikor egy mondat közé egy gondolatjelben azt írja, hogy megint cigányok, vagyis egy ismétlő szerkezettel általánosítást tesz etnikai alapon, ezt úgy hívják magyar nyelven, hogy rasszizmus. Uh-huh. Ez engem sért. Következő. Azt mondja, hogy a rendőrök, azok azért nem tudtak, csak a kontextus, azért nem tudtak intézkedni, idézőjelek között, mint hogyha egy rendőrtől idézni, mert igen, cigányok voltak, de nem mondhatunk semmit. Ezt úgy hívják uszítás. A következő bekezdésben azt mondja, hogy nem. Az elkövetők nem magyar állampolgárok. Ahhoz, hogy valaki magyar, vagy akármilyen állampolgár legyen, ahhoz embernek kell lenni, ezek pedig nem emberek, hanem állatok. És a vesztünkre törnek, ez szerencsére nem rasszizmus, ez egyszerű nácizmus. Tehát sajnálatos módon, akinek van négy lába, tud beszélni, mindenféle módokon körül lehet írni az embert, az ember, nem állat. Állat másmilyen. És az, aki bármilyen ismérv alapján, aki mi normális emberek embernek tekintünk, azt mondja, hogy állat, és ebből mindenféle cselekvés következik, emlékezzünk nácizmus idején, mi következett, például az, hogy el lehet őket gázosítani, mert pont úgy kell velük eljárni, mint a bogarakkal. Emlékeznek erre? Biztos hallgatók emlékeznek erre a metaforikus nyelvre, ezért sért engem magyarságomban, mert egy olyan metaforát használ, amit sajnálatos módon egy másik nyelv használata már meglehetősen lejáratott. Uh-huh. Mondhatnám még a rasszizmus. És aztán elmondanék egy bekezdést, csak egy kicsit megváltoztatnék benne valamit. Tehát, azt ki arra szólít föl, ugye Bajer Zsolt, hogy most betelt a pohár, most a tisztességes cigányokon van sor, mondja ő. Mondja ő. Tehát, kicsit átalakítom a szöveget. Most fogják magukat az összes magyar értelmiségi, és magyar szervezet, és magyar önkormányzat, meg az összes nyomorgó, de becsületes magyar, és azonnal adjon ki egy nyilatkozatot, amelyben kijelentik. Semmi közük a velünk azonos etnikumból származó gyilkos, és rabló, és lincselő, és tanárvelő állatokhoz. Semmi közük ahhozhoz, stb. Tehát nekem, rendes magyar embernek az lett volna a dolgom Bajer Zsolt szerint, hogy akkor, amikor móri gyilkosság, vagy egyébként azt gondolom, hogy nap-nap után sajnos történik mindenféle ilyen, akkor nekem minden nap ki kell adnom nyilatkozatot, hogy én ezekkel a magyar emberekkel egyáltalán semmilyen szolidaritást nem vállalok. Nem szeretnék ilyen nyilatkozatokat, nekem ez nem dolgom. Ahogy azt gondolom, hogy a romáknak sem dolga, és azért nem dolga nekik, mert ugyanúgy egyébként, ahogy Miskolci kapitány úr, téves következtetést méltóztatott levonni, és ennek a téves következtetésnek a gondolati magva az a rasszizmus. Ez a szomorúság.
De ugye Bajer azt mondja ebben a cikkében, hogy a liberális értelmiség az, amely különbséget tesz magyarok és cigányok között, és a cigányok esetében állandóan fölmenti őket azzal, hogy szegények, vagy rossz helyzetűek, stb. Ő ezt PC-zi ki, és ezután mondja azt, hogy ez hülyeség, nincs ilyen különbség, ítéljünk el mindenkit, aki brutális bünteteket követ el, és innentől ez az iróniád az annyiban fals, hogy a magyarokkal kapcsolatban sosem mondjuk azt, hogy szegény magyarok ilyen-olyan szegény helyzetben vannak, stb. Stb.
Hogy ne mondanánk, hát a bíróság, hát tiszteletlensége az, hogy Bajer Zsolt nem csak rasszista, de buta is és tudatlan, az őt nem menti föl, hát a bíróságok pont ezt csinálják. Hát a jog az egy olyan eszköz, ami azért több mérlegelést enged, például ilyen kérdéseknek, mint azt, hogy ha valaki ezt elköveti, akkor ennyi időre megy börtönbe.
Van pont, egy telefonálunk.
Pont ilyen kérdéseket szokott mérlegelni egy bíró.
Jó, van egy telefonálunk, haló?
Haló?
Adásban van.
Jó estét kívánok! Jó estét. Szeretnék hozzászólni a témához, mert itt hallgatom itt a véleményeket, és az úr, aki most beszélt, ővel nem értek nagyon-nagyon egyet, mert én szerintem itt egyáltalán nincsen szó. Se rasszizmusról, se fasizmusról, antiszemitizmusról, meg egyáltalán... Ezt már tudjuk.
Uh-huh. De miért nincs igaza?
Szerintem nincs igaza, mert mindenki normális ember ebben az országban tudja, hogy mi folyik, és azt is tudjuk, hogy nem cigánybűnözés van, és a Bajer Zsolt se azt mondta, hogy cigánybűnözés van, hanem egész egyszerűen vannak emberek, akik ilyen bűncselekményt elkövetnek, azok olyanok, amilyenek. Jó, tudjuk, hogy az ő sarkos, ismerik az ő sarkos véleményeit, ebben egyetértek.
Szabad közbeszólni, hogy a tényekről beszéljünk. Bajer Zsolt a következő mondatot írja le. Azt mondja, hogy igenis van egyre brutálisabb cigánybűnözés.
Ez is igaz.
Nem. Igaz. Ön azt mondta, hogy Bajer Zsolt nem mondja azt, hogy van cigánybűnözés. Itt van előttem sajnos a szöveg, akkor ebben mondja azt, hogy van cigánybűnözés. Tehát ez egy ténykérdés.
Ezt írta.
Jó,
hadd kérdezzem meg, mert ugye erről ezt járjuk körül itt a beszélgetésben. Ő szerint miért nem rasszizmus az, hogyha Bajer azt mondja, hogy van cigánybűnözés? Ugye az ellenérv az, hogy nem mondjuk azt, hogy van magyar bűnözés, nem mondjuk azt, hogy az orgazdák többsége magyar. magyar, tehát mindig csak a cigányok esetében tesszük hozzá, hogy van cigány bűnözés.
Hát igen, mert sajnos az a tapasztalat, hogy a legtöbb ilyen bűncselekményeket és itt főleg ilyen gyilkosságokat sajnos ők követnek el.
De más bűnesetek esetében meg a magyarok a többségi elkövetők, mégsem nevezzük meg őket.
Ez így van.
Mégsem nevezzük meg őket.
Hát én azt nem tudom, miért nem nevezzük, hát szerintem...
De mit mondjunk, hogy az a fehér ember, vagy magyar ember, vagy hogy, mit kell mondani olyankor?
Mit mondott
amikor
ön,
nem cigány
mit mondott
volt,
ön, amikor vagy... hallotta, hogy a Bajer Zsolt által említett példánál maradjunk a móri bűnözőkről? Hazament és azt mondta a feleségének, hogy növekszik a magyar bűnözés?
Hát azt én most nem tudnám önöknek megmondani, hát én most csak ebben a speciális témával kapcsolatban...
Oké. Okay. Jó, köszönöm szépen, csak azért nem folytom magába a szót, mert értjük az álláspontját, csak megyünk tovább, mert Szabó Lászlót szeretném meghallgatni, szóval Braun Robert szöveg értelmezés.
Én a Mórnál is, meg most is azt mondtam, hogy ezek az állatok. És ha már szabad itt mást idéznem, akkor vagy idéznem Gusztus Pétert, aki maga is azt mondja, hogy csak azért nem nevezi őket állatnak, mert jobban tiszteli az állatokat annál, mint amit ezek az emberek tettek. Teljesen mindegy, hogy magyarok vagy cigányok. Szerintem a Zsolt cikke nem rasszista, szerintem a Zsolt cikke nem náci, szerintem a Zsolt cikke az egy mély felháborodásból íródott, első dűből, és mind a teljes magyar politikai elitet, mind a kormányzatot, ha úgy tetszik, vagy a mindenkori államigazgatást, és mind pedig a dologért tenni tudó értelmiségieket felelősségre vonó írás, amelynek mondom, vannak olyan pontjai, amivel én nem értek egyet, és talán ma már egy hét elteltével a Zsolt sem így írná meg, de akkor abból a lendületből ez a felháborodás és ez a mély bánat és szégyenérzet, amit kell, hogy érezzünk amiatt, mert ezek az emberek, akik közöttünk élnek, és akiket magyarnak kell, hogy tartsunk, és a polgártársainknak kell tartsunk, azok elkövették azt, amit elkövettek. Szerintem ebbe...
Tök fontos dolgokat mond a Laci. Az a kérdés, hogy Bajer Zsolt miért nem szólalt meg szinte minden nap? Hát a sajnálatos módon a rendőri statisztikák tele vannak borzalmas bűncselekmények. Minden nap elkövetnek ehhez hasonló bűncselekmények. Mi történt itt? Az történt, hogy egy diszkóban két-három ember jól megkéselt másik két-három ember. Sajnálatos módon ez minden egyes éjszaka. 365 napon át megtörténik ebben az országban. Szomorúak vagyunk? Nagyon. Jobb lenne, hogyha nem történne? Jobb lenne. Rendőrök egyes esetekben elkapják, ha van térfigyelő kamera, mint egyébként jelen esetben volt, hála Istennek, más esetben nem, börtönbe csukják, és ezzel legalább megóvják, hogy legközelebb ne történjen. Az a kérdés, hogy ettől ez a szomorúság afelett, hogy meghalt egy remek kosárlabdázó, az Bajer Zsoltot miért... Kézilabdázó, az Bajer Zsoltot miért arra...
Vízben játsszák.
Miért arra ösztökéli, hogy ilyen cikket írjon, egyáltalán, hogy cikket írjon. Ez a kérdés.
László, Szabó László.
Az a problémám ezzel az egésszel, hogy történt ez a borzalom, és az értelmiségi kör egy jelentős részének az elmúlt egy hétben az a legfontosabb problémája, hogy Bajer Zsolt a Magyar Hírlapbeli nevű labban, amit elolvasnak ebben az országban 8000-en, 10, vagy a saját bevallásuk szerint lehet, hogy többen, meg az internetes kiadását még egyszer ugyanennyien, ebben az újságban mi jelent meg? Ehhez képest szerintem sokkal érdemibb kérdések és sokkal érdemibb problémák fölvethetők. Hogy tényleg komolyan gondoljuk, hogy ez egy normális reakció egy ilyen gyilkosság után, hogy Draskovics Tibor bemegy a szólás szabadságába, és azt mondja, hogy most akkor adunk 2 milliárd forintot a rendőrségnek. Hogy ezek után nem sül le a bőr a képéről. Ezek után ebben az országban a helyén maradhat az igazságügyminiszter, aki ebben látja a dolog megoldását. Álljon már meg a
menet.
Bajer Zsolt cikke olyan, amilyen, ítélhetjük meg ilyennek, olyannak. Ha a miniszterelnök nem ért egyet vele, egyetértek veled, hozzon kezdeményezzen jogszabálymódosításokat, legyenek emberek, akik innentől kezdve nem veszik meg a Magyar Hírlapot, és legyenek, akik megveszik, de ez az érdemi probléma ebben a kérdésben.
Én olyan nehézkesen ez szólok meg, de muszáj már megint, ne haragudjatok, és megint ugyanoda a demagógizére fogok visszatérni, ami a, most megpróbál megszólal belőlem megszólalni, a demagóg állampolgár, aki se nem tudom, mi nem vagyok, meg se nem látom be át csak az államigazgatást, csak úgy egy ilyen sima sapkás állampolgár.
Könyökből.
Hogy könyörgöm, hogy mondhatok csúnyákat? Nem, itt dolgozom.
Nem, ez nem az a műsor, nem.
Picit csúnyán? Kaki picit. Lehet benne?
Hát...
Leszarom a Draskovics Tibor, lemond-e vagy nem. Nem érdekel ebben a tekintetben. Nem érdekel a Bayer Zsolt ír ebbe az újságba, vagy nem. Nem érdekel, hogy hányan fizetnek előre. Nem érdekel, hogy mennyi pénzt kap a Gyurcsány Ferenctől a Magyar Hírlap. Nem érdekel, hogy lehet-e olvasni a parlament folyosóján. Nem érdekel, hogy a Szerencsejáték RT hirdete benne. Az érdekel, hogy mennyivel több ember megy ki az utcára, büdös cigányok üvöltéssel, és lincsel meg egy szembejövő cigány gyereket, aki lehet, hogy bűnöző, lehet, hogy nem bűnöző. Engem az egész történetből ennyi érdekel. Annyi érdekel, hogy elgáncsolják-e, vagy megszólal-e valaki a villamoson, amikor egy kopasz fekete bőrcsekibe leüt egy cigány gyereket. Föláll-e valaki, félrenézünk, vagy megtapsoljuk? Engem az egészből ez érdekel. És ebben a tekintetben sokkal nagyobb hatása van, azt gondolom, ebben az országban egy Bayer Zsolt cikknek, vagy az arra adott reakciónak, vagy annak, hogy kimegy a Magyar Hírlap a parlament elé, nem tudom hány úgynevezett Kossuth Térivel, úgynevezett jobbikossal, úgynevezett nem tudom kivel, tüntet a Magyar Hírlap mellett, de tudjuk, hogy nem a Magyar Hírlap mellett tüntet. Árpád sávos zászló van nála, és büdös cigányoznak. Ennek sokkal messzebb vezetnek az üzenetei. Nem érdekel a Draskovics
Tibor. Honnan tudjuk, hogy büdös cigányoznak?
Mondjuk halljuk. Mondjuk elmegyünk arra a munkahelyükre, és halljuk.
De az nem vezet messzebbre, Galamb, hogy a magyar köztársaság...
És ezt közvetíti kettő televízió állomás.
De az nem vezet messzebbre, hogy a Magyar Köztársaság igazságügy miniszterének ennyi a mondandója hozzá? Ez nem vezet messzebbre. De a Magyar Hírlap...
Nyilván igazad van
a Magyar Hírlap. Most hagyd fejezzem
be.
Tehát mert a Magyar Hírlap meg a Bayer Zsolt az a versenypiacon van. Az majd megél azokból, vagy nem él meg azokból az előfizetőkből, akik előfizetik meg olvasni akarják. Na de hogy nem? Hát a Draskovics Tibor meg ne haragudj, az én adóforintomból mondja ezeket a ordinári baromságokat, hogy majd 2 milliárd forintból mostantól megoldják, hogy rendőrök legyenek, kifizetik a túlóra pótlékukat. Hát ne vicceljünk már!
Mi a baj ezzel?
Hát az, hogy azt várom el az államtól, meg azt várom el a közszolgáitól, az adófizetőimből fenntartott közszolgáimból, hogy ezek az esetek vagy ne történjenek meg, vagy ha már megtörténtek, akkor érdemi intézkedések történjenek utána.
Megvan a három elkövető. Ez érdemi.
Helyes, és ezt egy
komoly rendőrségi bravú.
Egy komoly rendőrségi teljes, le a kalappal a rendőrség előtt, hogy összekapta magát, elkapta.
De akkor mit kell egy ilyen ügyben még tennie, mondjuk a, nem tudom, a rendőr?
Az, hogy ennek az ügynek a kapcsán kell kiderülnie, mint ahogy a rendőrök maguk nyilatkozzák, hogy pontosan ismerték ezt a kört, amelyik elkövette ezt. Ehhez képest nekem okay. Bayer Zsolt cikke 20-rangú kérdés.
Egyetértek, és egyébként én a egyik sok felháborító között az egyik felháborítónak éppen Draskovics Tibor mondatát tartom, hogy ezen ügy kapcsán ő 2 milliárddal meg akarja emelni a rendőrség költségvetését, ami tovább erősíti sajnálatos módon a cigánygyűlöletet és a rasszizmust. Mert hogy pont annyi pénzt kell áldozni a rendőrségre, amennyit egyrészt a köz elvisel, másrészt amennyire szükség van, ennek valamilyen kompromisszuális megoldása adja ki azt, hogy mi van. De az, hogy egyébként egyik napon 2-3 ember megkésel másik 2-3 embert, az sajnos a hétköznapi valóság része, és az nem szabad, hogy az igazságügyminisztert vagy a rendőrminisztert arra sarkalja, hogy ezen okból megemelje akár 1 forinttal is, 2 milliárddal vagy 100 milliárddal a költségvetést. Neki az a dolga, hogy ezt a kompromisszumot meghozza, és sajnálatos módon annak révén, hogy ő kiállt és ezt mondta, ő is hozzátett ahhoz, hogy az emberek azt gondolják, hogy itt valami különleges esemény történt, és a különleges eseményt, anélkül, hogy Draskovics kimondta volna, csak úgy lehetett dekódolni, hogy bizonyít a roma probléma a probléma, és erre adunk 2 milliárd forintot. Ez a baj.
Tehát ebben az ügyben mindenki hülye volt, ezt kimondhatjuk.
Nem, egyébként tök, azok a rendőrök, akik elkapták ezt a hát három nem. embert, azok nem voltak hülyék, azok tették a dolgukat, meg azok, akik elhatározták, hogy egy ilyen diszkó elé térfigyelő kamerát, meg az is, ugye ez a diszkó, ez ráadásul, ha jól értem, tavaly vagy tavaly előtt elnyert valami legbiztonságosabb diszkót, ami miatt elkapták, mert hogyha jól értem, benne is volt vagy 6-7 kamera, úgyhogy ezek ráadásul még buta elkövetők is voltak, mert ha már késelni akarnak, akkor olyan késeljenek, ha okosak lennének, ahol nem látják őket meg, tehát most jogosan ott fognak ülni, remélem, nagyon sokáig a börtönbe.
Szerintetek az utóbbi nem két hétben, hanem az utóbbi egy évben, két évben, Holasz Liszkát is ide számítom, események, történések, ezeknek a nyelvi tabuknak a lebomlása, eltörlés, ezek változtatnak azon, hogy a romákkal kapcsolatos problémák egyébként és a szegénységgel kapcsolatos problémák előtérbe fognak kerülni a magyar politikában? Szabó László?
Igen, határozottan igen. Egy másik műsorban beszélgettünk egyszer erről röviden, és én azt gondolom, hogy pozitívan igen. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy minden ellenkező híresztelés ellenére ez egy értelmes ország, amelyik pontosan föl fogja fogni, hogy az nem megoldás, hogy diszkrimináljuk, gettóba zárjuk, vagy bármilyen más módon kezeljük ezt a problémát, hanem föl fogja fogni azt, hogy összesodort a sors bennünket ezekkel a társainkkal, és ahhoz, hogy békében és együttműködésben éljünk egymás között, az meg kell értenünk egymást, és segítenünk kell egymást. Szerintem segíteni.
Hosszú távon segíteni fog. Programot, gondolkodás, kulturális
együtt gondolkodást és minden mást igen.
Brown Robert?
Igen.
Persze, abszolút. Hát ez nagyon sokat ártott, és nagyon sok rossz dolog történik ezzel, és valóban azt hiszem Spiró György mondta a Szólásszabadságában egy pár nappal ezelőtt, hogy szegényellenesség van. És ez a legfontosabb, hogy nem csak etnikai törésvonalak alakulnak ki ebben a társadalomban, hanem nagyon sokféle egyebek mellett szegénység, ügyi, hajléktalan ügyi, és más ilyen típusú lassan helyrehozhatatlanná váló törésvonalak, és bár értem Laci optimizmusát, én sokkal kevésbé vagyok optimista, sőt kifejezetten pesszimista vagyok, mert ország nincs, emberek vannak. És úgy tűnik, hogy bármennyire is a metaforikus nyelven, mert az országok megengedik, hogy metaforákban beszéljünk róla, azok az együttérzést, a szeretetet és a barátságot kedvelik, az emberek sajnos nem ezt kedvelik. Az emberek a molotov koktélokat kedvelik, a hangos kiabálást kedvelik, és a verekedést és a szurkálást kedvelik, és egyébként beszéljünk egy picit arról, hogy ráadásul itt mi történt. A nap végén itt nem egy olyan típusú bűncselekmény követődött el, amiben valaki ember a másik embertől el akart venni, és ezért jól ledöfte. Hanem az történt, hogy egy konfliktus megoldásának az eszközeként a kést választották. És ez legalább olyan szomorú, és sajnos azt látjuk, hogy egyre többen választják ilyen típusú erőszakot a konfliktusok megoldására.
Galamb 10 másodperc, tényleg nincs több?
Jobb ez lesz? Nem egy normális ország, és rövid távon nem lesz jobb.
Köszönöm szépen a szívem.
Jaj, nehogy egyre fejezzük be, Jézus Mária. Ez egy normális ország, amelyik szerintem békét közben akar, és amelyik együttműködést akar. Ez, kár, hogy nem ezzel kezdtük ezt a beszélgetést.
Kutya fáját neki majd legközelebb.
Lassan el kell búcsúznom, mert véget ér a műsor. Hát azért, hogy ti hallját, közben tudjatok beszélgetni.
Mi tudunk tőled, műsort a független fogunk.
Sose zavar bennünket a műsorzat.
Na szóval, Szinkrotolmács, Rádió Café, Szeretem Magyarországot Klub, meg ilyenek. Jövő héten ugyanekkor ugyanitt. Sziasztok!
Köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük szépen. Rádió Café. Van barátod.